Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet és szent szombatnapunkon, és engedjétek meg először is, hogy a fiatalokhoz szólnék pár gondolatot, illetve azokhoz, akik lélekben fiatalabbnak tartják magukat. Szeretnék egy-két kérdést feltenni nektek, elég, ha csak egy fejbólintással válaszoltok, és így hangzanak ezek a kérdések, hogy szerettek-e sportolni? Vagy szoktatok esetleg futni, vagy kocogni, járni? Nem baj, nem, mert mindig van lehetőség erre, meg biztos tapasztaltátok már, vagy láttatok már nagy futóversenyeket akár tévében, vagy akár az iskolában, és hogy mennyire megfeszítik magukat az emberek, hogy elérjék azt a célt, elérjék a kitűzött távot. És szeretnék egy ige szakasz veletek megosztani. Pál apostol is beszél erről egy versenyfutásról a Korintus levélben, csak felolvasom az igét. A korintusbeli gyülekezet tagjainak mondta ezeket a szavakat. Így hangzik, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindjárt futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmát. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Talán ezt a kis rövid szakaszt ragadnám meg az igéből, amikor azt mondja Pál apostol, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek. Azt érdemes tudni, hogy Pál apostol azért mondta a korintusi gyülekezet tagjainak, mert Korintus mellett volt egy ilyen futópálya, és nagyon gyakran használták is ezeket, mert ez régen egy népszerű sport volt. És nem csak a legrégibb, hanem a legtekintélyesebb sport is egyben. És ennek a sportnak, ennek a futásnak nagyon rangos nézői voltak, tehát királyok, nemesek, államférfiak, szóval tényleg egy nagyon tekintélyes verseny volt, és az is fontos volt, hogy amikor a versenyzők, akik készültek erre a futóversenyre, nagyon komoly előkészülettel kellett, hogy készüljenek, tehát nem gyengítették magukat különböző élelmiszerekkel, amelyek a fizikai erőt gyengítik. Figyeltek arra, hogy testben, lélekben fel tudjanak készülni erre a megmérettetésre. És bármely élvezet, ami ezt a szellemi vagy a fizikai erőt gyengítette, azt elkerülték. De miért is mondom ezeket? Azért, mert Pál apostol ezt a versenyfutást azért mondta a gyülekezetnek, mert a hívőknek az életben végigfutott hitharcaihoz hasonlítja. Tehát, hogy szombatiskolán is elhangzott az, hogy az idő, hogy futunk, időt futunk, vagy versenyt futunk az idővel. Tehát az életünk is olyan, mint egy versenyfutás. Ugyanúgy, ahogy bemondják a rajtnál a nevünket, vagy egy számot, hogy milyen sorszámmal vagyunk, de legtöbbször a nevünket, ugyanúgy születésünkről is kapunk egy nevet, és azzal elindulunk ezen az életünknek a versenyfutásán. Meg a 25. verset szeretném itt hozzátenni, azt írja, hogy mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy akik ezen a versenyfutáson részt vesznek, azok maga tűrtetőeknek kell lenniük, különben már csak a legjobb veheti el ezt a romlandó koszorút, ugye a dicsőségnek a koszorúját, amit itt osztottak a nyertesnek. De itt Pál apostol hozzáteszi még azt, hogy mi pedig a romolhatatlanért fussunk. És talán az a jó hír ebben az egészben, hogy nem egymás ellen kell versenyt futnunk, hanem önmagunkkal szemben, értsétek jól. Tehát, hogy meg kell küzdenünk a hitnek ezt a nemes harcát, és azért, hogy ezt a romolhatatlan koszorút, ezt el tudjuk nyerni, hogy az örök életben részesek legyünk. És Pál apostol ezért használja ezt a hasonlatot, hogy aki betartja a játékszabályokat, és tisztességesen fut, és figyel arra, hogy hogyan él, milyen jellemet fejlesz ki magában, az elnyerheti ezt a hárvadhatatlan koszorút. És talán csak ennyit szerettem volna így a fiatalabbaknak, illetve a fiatalon gondolkodóknak így megemlíteni, hogy törekedjünk arra, hogy úgy fussunk, hogy elvegyük ezt a romolhatatlan koszorút mi is majd életünk végén. Most az Isten tiszteletünket folytatnánk, és most a kicsit idősebb fiatalokhoz is szólnék. Talán többen is tapasztaltuk, nem is kell sok fele néznünk, de ezeket a mai helyzeteket, amik vannak a világban, nem? Hogy mennyire csüggesztő lehet az ember számára, amikor látjuk a, Látjuk, hogy meg se kell említenünk a háborút, a járványokat, láthatjuk a természeti katasztrófákat. Most legutóbb ez a földrengés Törökországban, nem? Talán már nem csak úgymond mi hívők vagy keresztények kezdjük ezeket a jeleket komolyabban venni, hanem akik a földön élnek emberek, azok is már elgondolkodnak rajta, hogy itt valami történik, valami komoly dolog történik. És ennek hangot is adnak emberek. És tudjátok, ezek fontos dolgok, mert Jézus is elmondja, hogy nézzük az időknek a jeleit, és foglalkozzunk vele. De szeretnék feltenni egy kérdést, hogy látjuk mi hívők, úgymond adventisták, hogy mi történik a világban, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi történik most a mennyben? Hogy mit csinál most Jézus? Vagy egyáltalán hol van most Jézus? És milyen szolgálatot lát el? A mai ige hirdetésünk alkalmával ezekre a kérdésekre fogjuk megnézni a válaszokat, és ahhoz, hogy megértsük ezeknek a kérdéseknek a jelentőségét, Mózes második könyvéből szeretnénk majd egy-két igét felolvasni, azzal kapcsolatban, hogy hol is van most pontosan Jézus. És megvizsgálunk egy-két ige szakaszt a Bibliánkban, hogy egy pontosabb képet kaphassunk erről. Először a Szentírást megnyitom Mózes második könyvénél, a 25. fejezetből fogok majd két igét felolvasni, de talán a gondolati fonalunkat ott vegyük fel, hogy nézzük meg a zsidó nép életében, hogyan is lett nekik megmutatva ez a mennybéli dolog, amit most meg fogunk majd nézni. Ott veszük fel a gondolatunknak a síkját, hogy a zsidók fogságban voltak, Egyiptom szolgaságában, rabságában, de az Isten kihívta őket, megszabadította őket, és átkeltek a Vörös-tengeren, ahol a Sínai hegyen szövetséget kötött az Isten a zsidó néppel. És itt láthatjuk a 25. fejezetben, ahogy Mózes 40 napig fent van a hegyen, és azt mondja itt a 8. versünk, hogy készítsenek nekem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Minden estül úgy csináljátok, amint én megmutatom neked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját. Mit láthatunk itt ebben a rövid kis ige szakaszban? Tehát Mózes fenn van a hegyen, beszél az Istennel, és látomásban meg lett mutatva neki egy minta, hogy azerint készítsék el ezt a szent templomot. És ugye láthatjuk, hogy meg lett neki mutatva, tehát egy mintát látott, ami a mennyben van. Mózes látta ezt a mennyei templomot, és eszerint kellett neki elkészítenie, vagyis az embereknek, akik kiadta ezt a feladatot, eszerint kellett elkészülnie ennek a mennyei szentélynek. És figyelemre méltó még a 40. vers is ott azt írja, hogy vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát tényleg itt egy nagyon komoly utasítást kap az Izrael népe, hogy nagyon, ahogy meg lehet mutatva, úgy készüljön el, mert ez tényleg egy olyan dolog, ami hatalmas jelentőséggel bír, ahogy majd látni fogjuk későbbiekben is. És ez azért is fontos, mert a földi, amit ismerünk a sátortemplom, az csak egy másolat, az csak egy utánzata volt a valóságnak. Tehát nem az volt az eredeti. És majd látni fogjuk későbbiekben is, hogy a Mózes, vagyis amit Mózes által építettek sátort, az úgy viszonylik az eredetihez, mint az árnyék a valósághoz. És szeretnék még egy kérdést feltenni egy kis kitekintésképpen. Azt tudhatjuk, hogy a mennyeit, azt Isten készítette a mennyei templomot, a földit meg emberi kéz által épült el a szent sátor. De mégis volt valami a templomban, amit nem emberi kéz készített el. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi volt-e az. Igen, a két kőtábla. Ennek is megvan az érdekessége és a különlegessége, hogy mit jelképezett ez. Mert ez a két kőtábla, ez Istennek a jellemét mutatta be igazából, hogy ő kicsoda. Ez egy leír, ez a 10 parancsolat. Ugye, hogy szeresd, hát ketté fele lehet osztani, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, illetve szeresd a te fele barátot. Tehát ez a Isten jellemét mutatta be, és nem akarta az Isten, hogy az ő jellemét, az ő erkölcsi lényét valami eltorzítsa, de milyen érdekes, nem, hogy végül is voltak erre próbálkozások úgy az évszázadok vagy az évezredek során, hogy megmásítani az Istennek a törvényét. De ez nagyon fontos, hogy a 10 parancsolatot azt maga az Isten írta a két kőtáblába az ő ujjaival. Most egy picit nagyobbat lépünk az időben, megnézzük, hogy Pál hogyan beszél erről a mennyei templomról. Most láthattuk, hogy Mózesnek látomásban meg lett mutatva ez a mennyei templom, de kicsit lapozzunk, tekintsük meg a zsidókhoz írt levélben, hogy Pál apostol mit is mond pontosan. Jézus haláláról még lesz majd a későbbiekben szó, de most a zsidókhoz írt levélből szeretnék úgyszintén egy-két igét olvasni, nem mélyedünk el nagyon benne, csak azt, hogy Pál mit is tanított pontosan a gyülekezetekben és a zsidóknak. A 9. fejezetnek az első versét, illetve majd lehet a 11-et is felolvasom. Azt írja az első versünk, hogy annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartása, mint szintén világi szent helye. Tehát mit láthatunk itt az első versben, mit mond Pál apostol, hogy megemlíti, hogy volt világi szent helye. Tehát ő is arról azt tanította, arról beszélt, hogy volt egy világi. Tehát ő nem azt mondja, hogy ez a világi volt az egyetlen, hanem volt egy világi. Tehát, hogy volt egy földi szent helye ennek a mennyeinek, ennek a valóságnak. És még a 11. vers, amit említettünk, hogy Krisztus pedig megjelenvén, mint jövendő javaknak főpapja, nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül. Tehát itt is Pál apostol nyomatékosítja, hogy ne erre tekintsünk, amit a földiben történt. Ez is nagyon fontos volt akkor, hanem arra, hogy Jézus most mit csinál a mennyben, hogy nem kézzel csinált, azaz nem a világból való sátoron keresztül van most. Illetve még a 8. fejezetből szeretnék még egy-két igét felolvasni, az első két verset. Ott azt írja, hogy fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igaz sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Tehát itt láthatjuk ezt az árnyék szolgálatot, hogy úgy hasonlítja Pál apostol ezt a mennyei szentét a földihez képest, mint hogyha árnyéka lenne most. Most nem is tudom, ha csak nemes egyszerűséggel elképzeljük, hogy is néz ki ez az árnyék, hogy vagyunk mi, és akkor vetünk egy árnyékot. Tehát ő visszatükrözi a valóságot az árnyék, nem? Tehát ez a rendeltetése, és a valóság az a mennyei templom. És ezt tudjuk, hogy Jézus halála után ez a földi templom, ami volt, amiben folytak a munkálatok, az okvesztetté vált, mert minden, ami történt ebbe a földi templomban, ez egy előremutató kép volt az ő szolgálatára. És talán még azt a gondolatot megemlíteném itten, hogy sokan úgy vélekednek róla, hogy most, noha Jézus nincs itt közöttünk, vagy sokkal nehezebb így élni, hogy már Jézus nincs az emberek között, de vagy helyt adnak így az aggodalomnak, hogy Jézus most milyen távol van tőlünk, ott van a mennybe, de igazából Jézus minél közelebb van az atyához, azáltal minél közelebb van hozzánk is. Tehát ennek az aggodalmunknak nem szabad helyt adni. Mert tényleg azért van ott, hogy az emberért munkálkodjon. Talán még annyi különbséget megemlítenék így a két templom között, a földi és a mennyei között, hogy még a földi az egy teremtett világhoz tartozott, tehát egy mulandó, egy erőtelen, úgymond világhoz tartozott, és ezért és ennek ellentétében volt a mennyei szent hely, ami tudjuk, hogy Istennél minden örök és állandó, tehát hogy a két templomot úgymond ilyen mércivel össze se lehetett hasonlítani, mert a mennyei szent hely az egy örök, ami már akkor is megvolt, amikor ezek a sátor szentély még nem volt, mert Jézus már akkor elkezdte az ő szolgálatát, a közben járói szolgálatát, amikor a bűn Ádám és Éva kapcsán megjelent a földön. Tehát láthatjuk itt, hogy a zsidókhoz írt levélben Pál apostol tanította a gyülekezetekben, tanította a zsidókat, a görögöket és a pogányokat arról, hogy van egy mennyei templom, és hogy erre figyeljenek, hogy itt milyen szolgálat történik. Szeretnék még egy igerészt megemlíteni Jelenések könyvéből, de talán még mielőtt megnéznénk, hogy János apostol mit tapasztalt, vagy mit látott, szeretnék egy kérdést még feltenni, hogy még mélyebben meg tudjuk ezeket érteni, hogy megkérdeznének titeket, hogy mik voltak a sátor szentének a berendezési tárgyai, csak röviden felsorolás szinten, hogyha összefoglaljuk. Igen. Tehát elhangzott a legtöbb, hogy a szent kenyerek asztala, a füstölögtető oltár, a menóra, és ugye a szentek szentjében volt a frigyláda. Jó, és akkor most nézzük meg Jelenések könyvébe, hogy mit látott János apostol, mert ez is nagyon fontos támpontokat tud számunkra adni. A negyedik fejezetből fogok felolvasni két igét, de még mielőtt a negyedik fejezetből felolvasom ezt a két igét, szeretném csak összefoglalóan, hogy hogyan is néz ki Jelenések könyvének ez a szerkezete. Az első három fejezetben Jézus hét levelet tár fel János apostolnak, és utána következik a negyedik fejezet, amikor János lélekben elragadtatik a mennybe, és itt vesszük fel a történetnek a gondolatmenetét, hogy János apostol mit látott a mennyben. A negyedik fejezet első verse így hangzik: ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja: jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lennie ezután. Tehát János apostol elragadtatott a mennybe, és azt olvashatjuk az ötödik versben, hogy talán a második felét vagy inkább felolvasom az egészet, hogy a királyi székből pedig villámlások, mennydörgések és szózatok jöttek ki, és hét tűzlámpás ég a királyi szék előtt, amely az Istennek hét lelke. Tehát János apostol elragadtatott lélekben, és látott hét tűzlámpás. Most nem tudom nektek, mi jut elsőre eszetekbe, de a menóra az egy hét ágú gyertyatartó volt, amiben hét gyertya égett. És János apostol ezt látta mennyben, látott egy gyertyatartót, egy tűzlámpást. Erre még részletesebben is ki fogunk térni, nem is olyan későn, de talán annyit engedjetek meg említeni, hogy a hét az a teljességnek a száma, és a tűzlámpás hasonlata, ami megjelenik itt, az Istennek a mindent átvilágító, teljes jelenlétére utal, ami mindig a Szentlélek által valósul meg. Tehát János apostol látta mennyben ezt a tűzlámpást, de menjünk tovább, itt a 8. fejezetből szeretnék egy igét még felolvasni, hogy mit látott még János apostol. Azt írja, hogy 8. fejezetünk 3. verse: jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt van. Tehát itt a 8. fejezetben látja János apostol az aranytömjénezőt, tehát a füstölögtető oltárt úgymond, az oltárnál. Ez is milyen érdekes, nem, hogy miket lát János apostol, érdemes ezeket így összegyűjteni. De szeretnék még egy igét megemlíteni a 11. fejezetből, itt is csak arra fogunk kitérni, hogy mit látott János apostol. Tehát látta az aranytömjénezőt, látta a menórát, a tűzlámpást, és a 11. fejezet 19. verse már konkrétabban rátér arra, hogy mit látott még János apostol. Tehát 19. vers azt írja a 11. fejezetből: és megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Talán eddig olvasom az ige szakaszt. Tehát itt már konkrétan kinyilatkoztaték számára, hogy az Isten temploma a mennyben, és azon belül is meglátja a szövetségnek a ládáját. Nagyon különleges, nem így összegyűjteni ezeket, hogy miket látott János apostol. Tehát ott volt a tűzlámpás, ott volt a füstölögtető oltár, amivel még azonosítja a füstöt is, hogy az a szentek könyörgés, ami Jézus imájával van kiegészítve, illetve látta magát a mennyei templomot és a frigyládát, a szövetségnek a ládáját. Nem? Ez nagyon érdekes, hogy miket látott János apostol. De most egy kicsit foglaljuk össze, hogy miről is van itt szó. Tehát a Biblia első lapjain láthatjuk, hogy Mózesnek meg lett mutatva látomásban, hogy hogyan is nézett ki a mennyei templom. Pál apostol ezt tanította a gyülekezetekben, a zsidóknak, meg mindenkinek, amerre járt, és János meg konkrétan látta ezt az egész mennyei templomot. Ha most megvizsgáljuk, hogy ez egy, tényleg egy egész Biblián átívelő tanítás, elmondhatjuk, nem? Mert ott van a Biblia első lapjain is a mennyei templom, a közepén, illetve a végén is erről van szó. Érdekesség még az is, hogy Ézsaiás könyvében is találhatunk a 6. fejezetében részletesebb utalásokat erre, illetve Ezékiel könyve, meg Dániel könyve is beszél a mennyei templomról. Talán ezeket most nem említeném meg, ezt érdemes otthon átnézni, vagy áttanulmányozni, hogy ők mit is láttak, vagy mit is tapasztaltak. Talán még mielőtt rátérnénk konkrétan Jézusnak a szolgálatára, hogy mit is csinál pontosan, most már tudjuk, hogy halála után ebbe a templomban, be a mennyei templomba ment fel, és itt végzi az ő szolgálatát, de még mielőtt megnéznénk ezt a szolgálatot egy picit alaposabban, engedjétek meg, hogy kicsit rátérjünk erre a földi sátorra, hogy milyen, hogyan is nézett ez ki, mert nem csak maga a szolgálat, ami történt ebbe a templomban, hanem maga az épület is egy előremutató jelkép volt Jézusra. És itt összegyűjtöttem pár adatot, amit szeretnék veletek megosztani. A méreteiről például. A szentélynek a méretei úgy néztek ki, hogy egy ilyen 16 méter hosszú, talán kicsit hosszabb, mint ez a terem, és 5,5 méter széles, és 5,5 méter magas sátor templom volt. Tehát talán kicsit nagyobb, mint ez a terem, ha jól számolgatom. Tehát ez egy ilyen kis, értsétek jól, egy egyszerűbb kis épület volt. Nem olyan gigantikus építmény, mint például az egyiptomi piramisok, vagy a keleti pagodák, tudjátok, ezek a több emeletes házak, vagy a görög-római ilyen nagyobb kolosszus épületek. Tehát nem hasonlított egyikre se. És ez is olyan érdekes, nem, hogy Istennek a értsétek jól, egyszerűsége, tisztasága jelenik meg ebben is, hogy ne arra figyeljetek, hogy néz ki ez a templom, mert ez egy egyszerűbb, hanem hogy mi történik itt ebben a templomban, erre akarta ráirányítani a figyelmet, hogy ne az emberi kéz alkotta, ne ilyen felfuvalkodottság szálljon az emberekből, hogy ez milyen nagyszerű építmény, hanem hogy tényleg, hogy megértsék, hogy milyen munka folyik ebben az épületben. Az is nagyon érdekes, hogy ez a sátortemplom, ez egy két oldalról nyitott épület volt, tehát hogy egyszer volt egy bejárat, egy ajtó, amin be tudott menni az ember, illetve volt egy nyitott oldala is, ahol a felszállt a füst, ahol az Isten tudott, az ember és az Istennek a közvetlenebb találkozása tudott megnyilvánulni. Igen. Illetve arról is érdemes szót ejteni, hogy nézett ki maga az épületnek az oszlopai, mert ez egy ilyen oszlopszerű épület volt, ami vászonnal volt körbevonva. És ezek az oszlopok érctalpakon nyugodtak. Most feltehetjük azt a kérdést, hogy miért érctalpakon, ez is nagyon jó, felül meg ezüstből volt, mert talán egy igét megemlítenék itt, hogy mert a mi Istenünk megemésző tűz, ezt írja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben. És az érc, a vörös rész, az ellenáll ennek ellenáll a tűznek. Tehát ez egy olyan épület volt, ez a sátortemplom, ami ilyen stabil alapokon áll. Tehát úgymond még a tüzet is kiállta, úgymond. Talán a következő, amit megemlítenénk, az már így már közelebb haladva a bejárathoz, az maga az ajtó. Hogy ez az ajtó is hogy nézett ki. Tehát tudjuk, hogy egy 5,5 méter széles épület volt, és ez az ajtó sem úgy nézett ki, hogy egy faajtó, vagy egy fémajtó, vagy műanyag, hanem ez egy vászon volt, amit így csak így el kellett húzni, úgymond. És ez is azt mutatta be az emberek számára, hogy tényleg egy kisgyerek is, vagy egy idős ember könnyen be tudott menni ebbe a templomba. No, a papok jártak be, de ez is azt mutatta meg az emberek számára, hogy tényleg bárki könnyedén fellebbenthette ezt a vásznat, és közvetlen oda tudott menni, az Isten elé tudott járulni. És ez is Istennek a széles, megbocsátó szeretetét fejezte ki az emberek számára. Még azt a kérdést is feltenném, hogy Jézus azonosította magát az ajtóval? Igen. Azt mondta a János evangéliumában, így fogalmaz János apostol, hogy én vagyok az ajtó, Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár, majd legelőtt talál. Tehát Jézus az az ajtó, akin keresztül tudunk az atyával érintkezni, ő a közben járunk. Most szeretném, hogyha lélekben elképzelnénk, hogy bemegyünk ezen az ajtón, bent vagyunk, ott a szentélyben, mert két részből állt a szent sátor, volt a szentély és a szentek szentje. Most belépett az ember a szentélybe, a belső pitvarba, és ez úgy nézett, hogy belülről egy ilyen fehér vászonnal volt az egész körbe burkolva. És hogy miért is fontos ez, talán nem tudom, éreztünk-e már olyat, hogy vagyunk mi emberek, úgymond bűnösök, sok vétket elkövetünk, és akkor bemegyünk egy ilyen tisztább helyre, hát akkor nem biztos, hogy olyan jól tudjuk magunkat érezni. Talán két igét említenék meg itt is, hogy hogyan fogalmaz Ézsaiás, hogy hogyan emlékezik meg az emberről. Azt írja, hogy és mi mindjárt olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk. Talán eddig olvasom, hogy úgy fogalmaz, hogy mint tisztátalan és megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk. Tehát a mi igazságunk nem több, mint megfertőztetett ruha, de aki az ajtón keresztül, Jézuson keresztül megy be, ahogy Pál apostol fogalmaz a Korintus beliekhez írott levélben, hogy tőle vagytok pedig ti, a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lő nékünk Istentől igazságul, szentségül és váltságul. Tehát miről is van itt szó, hogy aki belépett az ajtón Jézuson keresztül, az úgy érezhette magát, hogy átélte azt a leírhatatlan csodát, hogy Isten igazságossága beburkolja, és ez a tisztaság volt, amit így megtapasztalhatott az ember. És akkor most nézzük meg ezeket a berendezési tárgyakat, ígérem, nem sok szót ejtenék róla, csak a lényeget, hogy nézzük meg ezt a menórát, ezt a tűzlámpást. Azt tudnunk kell, hogy a szent sátoron nem volt ablak. Ami azt jelenti, hogy ha nem égett ez a gyertya, tartóban lévő gyertyák, akkor sötét lett volna ebben a helyiségben. És mit is jelképezett ez számunkra, vagy mit mondott az akkori embereknek, hogy talán az isteni megváltás, az isteni közbenjárás és szabadítás nélkül reménytelenül sötét lenne az élet. És ennek a gyertyának folyamatosan és égnie kellett. Minden nap új gyertyákat raktak bele. Érdekes az is, hogy Jézus ezzel is azonosította magát. Ugyanúgy János apostol jegyzi le, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tehát Jézus az a világosság, és aki őt követi, az életnek világossága lesz ő benne is. És számomra most jön a legkülönlegesebb rész, ez a szent kenyerek asztala. Kicsit jobban utána kutattam, hogy mit is jelképezett, miket is jelentett. Itt sem árulok el nagy titkot, de Jézus a szent kenyerekkel is azonosította magát, amikor azt mondja, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, aki én hozzám jön, semmiképp meg nem éhezik. Aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Tehát ő az az élő kenyér. Ő az, aki az embereknek adja a világosságot. Ő az, aki adja a lelki erőt, illetve a testi táplálékot is. De ami az érdekessége ennek, hogy Jézus nem csak a kenyérrel azonosította magát, hanem János evangéliumában azt is lejegyzésre került, hogy ő a gabonamag, tehát hogy bizony-bizony mondom nektek. Ha földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Tehát itt Jézus azonosította magát ezzel a gabonamaggal. A gabonamag, ami a kenyérhez kell, tudjátok. És meg kellett halnia értünk ahhoz, hogy tápláló kenyér lehessen az éhezőknek a számára. De miért is olyan különleges ez az ige? Itt Ámos prófétától szeretnék egy igét felolvasni, hogy azt írja Ámos, hogy íme jönnek napok, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallása után valót. Tehát, hogy Jézus az a kenyér, akire majd az emberiség úgymond vágyakozni fog, akik keresik, akik szomjúhozzák és éhezik az igazságot, Jézus lesz az a kenyér, ő az a gabonamag, aki elhalt értünk. Talán még egy gondolat erejéig, én városi fiatal vagyok, de talán láttam sok mesét, és el tudom képzelni, hogy hogyan is nézett ki. Nézzük meg a búzát, a gabonamagnak az útját, hogy hogyan is lesz belőle kenyér. Először is a búzát, mikor megérik, akkor levágják. Most eszünkbe juthat egy ige, Ézsaiás könyvéből az 53. fejezet, azt írja Jézusról, hogy ő is kivágattatott az élők földjéből. Szóval mi történik a búzával? Kicséplik, nem? Jézust is megverték és meggyötörték. Aztán mi történik a búzával? A búzát megörlik a malomkövek között. Az Jézusnak a szenvedési fokára utal, illetve a kenyér, még a tészta a forró kemencébe kerül, és úgy lesz belőle kenyér. Tehát ezek az elkészítési fokok, ezek a folyamatok mind Jézusnak a szenvedési útjára utalnak, hogy így vált ő a gabonamagból élő kenyérré. Nagyon különleges ez a szent kenyerek asztal, hogy milyen sok mindent elárul nekünk, csak egy gabonamag, nem? És talán még a szentek szentjéről is egy gondolatot engedjetek meg. Ott hát milyen szolgálat végződött itt a szentek szentjében, ide a főpap csak évente egyszer ment be, és ez a jelképes engesztelő és közben járói szolgálatnak a központja. Ez kapcsolta össze a mennyet a földdel. Erről még részletesebben is fogunk most majd beszélni. De Jézus ezzel is azonosította magát, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Tehát amit láthatunk, ez az egész mennyei templom minden Jézusban csúcsosodott ki. Minden rámutatott, az egész az összes berendezési tárgy. Most pedig nézzük meg, hogy mit is jelent Jézusnak ez a közbenjárói szolgálat. Hogy most már látjuk azt, hogy a mennybe van, látjuk azt, hogy minden egy rámutató kép volt, úgymond. És hogy most mit is csinál pontosan? Talán ott vennénk fel itt is a gondolatmenetet, hogy van egy ige, Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, amit már az advent úttörőink is szorgalmasan kutattak a Miller mozgalom által. És ahhoz, hogy megértsük az ő szolgálatát, csak azért szeretném ezt az igét felolvasni. Azt írja, hogy és mondanékem, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. De ez a kiderül a szent hely igazsága, más fordításban úgy olvashatjuk, hogy megtisztítatik a szent hely. De hogy mit is jelent ez, hogy megtisztítatik ez a szent hely? Most már tudjuk azt, hogy ez a szent hely, ez a mennyben van, de hát a mennyben nincsen bűn, nincsen gonoszság, nincsen olyan dolog, amitől meg kéne tisztítani, nem? De hogyha végig gondoljuk, hogyha minden egy előremutató jelkép volt, akkor minden Jézusra utal. Tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kellett Jézusnak a földre jönnie? Azért, hogy megváltsa az emberiséget. Tehát Jézus lejött a földre azért, hogy az emberi bűnöket magára vegye, és meghalt a kereszten azért, hogy közben tudjon járni, ilyen formában is érettünk. És az ő halála az a szolgálatának nem a befejező szakasza volt, hanem a kezdete. A Nagy Küzdelem című könyvünkből szeretnék egy idézetet felolvasni, hogy fogalmazott az író. Krisztus közben járása az emberért, a mennyei templomban épp oly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. Tehát mit olvashatunk itt, hogy halálával Jézus elkezdte a megváltásnak ezt a munkáját, hogy ő felvette magára a bűnöket, és feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. De mit is jelent ez? Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, hogy mi történt a két időszak között, Jézus halála, tehát 31-től 1843-44-ig, amikor ez az ige beteljesedett, ez a szent hely megtisztításához. Nézzük meg, hogy mi volt ennek a jelképe, az előképe a földi sátorba. A papokhoz minden nap jártak az emberek azért, hogy a bűnért való áldozatukat bemutassák. Az úgy nézett ki, hogy odavitték a paphoz az áldozati állatot, amit meg kellett ölni, és a vérét ráhinteni a kárpitra, oda ment a szent helyben, ami elválasztotta a szent helyet és a szentek szentjét. És ez az a szolgálata, ami Jézus haláláig folyt. Amikor meghalt Jézus, akkor meghasadt ez a kárpit. És itt értjük meg a jelentőséget, hogy miért hasadt meg a kárpit. Azért, mert Jézus magára vette ezeket a bűnöket, tehát már nem volt szükség arra, hogy a vért a kárpitra hintsék, mert már Jézus végzi ezt a szolgálatot majd a mennyben a feltámadása után. Tehát a kárpit ezért hasadt végig. És amit a papa a szolgálata során az első helyiségben végzett, a Szenthelyet a külső udvartól elválasztó ajtóként a kárpiton belül egész évben végzett, jelképezi azt a szolgálatot, amelyet Krisztus a mennybe menetelekor megkezdett. És tehát ezt a közbenjárói szolgálatot végezte akkor, itt a két időszak között. És hogy mit is jelent az, hogy megtisztítatik a szent hely? Tehát azt tudjuk, hogy a közbenjárói szolgálat, ez arra irányult, amit minden nap végeztek a papok, hogy az emberek bűnbocsánatot kapjanak. A bűnbocsánat pedig az nem azt jelenti, hogy a bűnöknek az eltörlése megvolt, csak el volt fedezve vér által az ő vétkük. És ez a szolgálat folyt Jézus által 18 évszázadon át a mennyei templomban. És 1844-ben ugye letelt ez a 2300 éves profécia, és talán itt is egy idézetet szeretnék felolvasni, ahogy a Nagy Küzdelem című könyvünkből azt írja, hogy ahogy hajdan a nép ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozatra, és az áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, az új szövetség idején a bűnbánók épp így helyezik hétben Krisztusra bűneiket, és valóságosan áthárítják őket a mennyei szentélyre. És a földi szentély a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult. A mennyei szentély az ott nyilvántartott bűnök eltávolításával, azaz eltörlésével ténylegesen megtisztul. Tehát Jézusra voltak ezek a bűnök helyezve, és mikor letelt ez a profécia, akkor megtörtént az a szolgálat, amit a földi szentélyben úgy hívtak, hogy a főpapi szolgálat. Ez minden évben egyszer történt meg, ez is egy előkép szolgálat volt, és ez mit is jelentett pontosan, tehát, hogy a bűn elfedés, a bűn elfedezés után megtörtént a végső bűn eltörlés. És ugyanezt történt meg a mennyben is 1843-44-ben, hogy Krisztus megtisztította ezt a mennyei szent helyet, és ezt a főpapi szolgálatát elvégezte. Nem tudom, hogy eszetekbe jut-e, hogy ez a főpapi szolgálattal, ez egy ünnepkör volt, igazából egy éves ünnepkör. Ez volt az ünnepek ünnepe, amit úgy hívtak a zsidók, hogy nagy engesztelési nap, igen, köszönöm, hogy kisegítettetek. Tehát ez a nagy engesztelési napnak az volt a lényege, hogy a bűnök megtisztultak, teljesen el lettek törölve. És ez úgy működik a mennyben, hogy a mennyei templom megtisztítása előtt megvizsgálják a feljegyzések könyvét, hogy ki részesülhet az engesztelésnek az áldásaiban. És itt két igét szeretnék megemlíteni még ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is néz ki ez az egész. Péter azt mondja a levelében, hogy mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. Tehát itt arról beszél Péter, hogy elkezdődik az ítélet, tehát a végső bűneltörlés, és azokkal kezdődik az Istennek a házán, tehát az igazakon, akik Isten elé vittik az ő bűnüket, az ő jelenbeli hibáikat. És Jelenések könyvéből is szeretnék még egy igét felolvasni. Ott azt írja a 20. fejezet 12. verse, csak felolvasom, hogy látám halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatnak meg. Majd más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Tehát láthatjuk Péter által, hogy az ítélet az elkezdődött, és hogy könyvek nyittatnak meg, és először az igazak, tehát akik Krisztusban haltak meg, akik Krisztusra helyezték az ő bűneiket őszinte bűnbánó szívvel, azokon kezdődik ez a vizsgálati ítélet, és szépen lassan a halottakról átkerül majd az élőkre. Tehát most egy olyan időszakban élünk, amikor nem tudhatjuk, hogy ezek a könyvek mikor nyitattak meg felettünk, hogy mikor dől el a végső sorsunk. Érdekesség az is, hogy Laodícia mit jelent, nem? Ez a korszaknak a neve, hogy a Laos az magát a népeket jelenti, a dikadzó, vagy a dükadzó az meg azt jelenti, hogy ítélni. Tehát úgy lehet ezt fordítani, hogy a nép megítélése, vagy a megítélt nép. Tehát ennek ez is a nagyon fontos jelentősége, de szeretnék egy kicsit a közbenjárói szolgálatról egy gondolatot megosztani, hogy ott az eredeti görög szó az a messites, vagy a mesites, ahogy nem tudom pontosan, hogy mondják, de ez egy több dolgot is magában foglal ez a közbenjárói szolgálat, ez a szó. Ott jelenti a görögben azt is, hogy békebíró, tanú és kezes. A hébernek a megfelelője pedig a tolmácsot. Tehát Jézus a közbenjárónk, ő a főpap, és ő a mi békebírónk. Tehát amikor az életünk felett ez a vizsgálat folyik, vagy megtörténik, majd, akkor ő lesz a mi békebírónk. Ez is milyen szép kifejezés, nem, hogy békebíró. Aztán ő a tanunk, aki tanúskodik, úgymond mellettünk, hogy nézi az életünket, hogy hogyan éltünk, hogy megvaltuk-e neki a bűneinket, vagy sem. Illetve ő a mi kezesünk. Tehát egyben kezességet is vállalt értünk azáltal, hogy meghalt. Tehát ez minden emberért vállalt ezt a kezességet. Illetve, hogy tolmács, tehát tolmács az ember és az atya között. Ez a közbenjárói szolgálat mindezeket, ez az egy szó magában foglalja, hogy Jézus a mi békebírónk, a tanunk és kezesünk, és a tolmácsunk is Isten felé. Tehát, hogy ő a közvetítő az ember és Isten között. Csak annyi a feladatunk, hogy tényleg megvalljuk a mi bűneinket, a mi hibáinkat, mert már nagyon közel van ez az idő. És meg szeretnék egy gondolati kitekintést arra vetni, hogy nézzük meg azt, hogy hogyan készült, vagy hogyan tudunk mi készülni erre az ítéletre, erre a vizsgálati ítéletre, ami már folyik. Mert ugye tudhatjuk, hogy ez, ami történt 18 év századon át, 1843-as, 44-es évig, ez a papi volt, utána meg a főpapi szolgálat, amit most végez, hogy mi a különbség, vagy mivel is egészül ki a papi és a főpapi szolgálat. Talán annyival egészül, vagy az biztos, hogy annyival egészül ki, hogy a papi szolgálat az a bűn bocsánatot hordozta magában, de a főpapi az már kiegészül, hogy a végső bűneltörlésnek a szolgálatával is. És nem, ez nem azt jelenti, hogy a papi szolgálat, tehát a közbenjárás az megszűnik, hanem ez ugyanúgy folytatódik, csak már egy még úgymond nagyobb szintre kerül ez az egész. És nézzük meg, hogy az Ószövetségben Izrael népe hogyan lett felhívva erre az ítéletnapra, erre a nagy kürtzengésre, ami az ünnepek ünnepe volt nekik. Ez azért volt az ünnepek ünnepe, mert hogyha itt részesültek ebbe a kegyelemnek az áldásaiban, akkor utána kezdődött a sátoros ünnep, aminek az volt a jelképe, hogy az ember hogy tud majd közösséget vállalni az Istennel, tehát hogy tudnak majd együtt élni. Ezért volt ünnepek ünnepe. De hogy hogyan tudott készülni Izrael népe, vagy hogy hogyan lett felhívva a figyelme a közeledő ítéletnapra. Itt ugye tudjuk, előbb említettük, hogy 10 nappal korábban volt az emlékeztető kürtzengés ünnepe, amit Mózes 3. könyvéből olvashatunk, de több helyen is szó esik róla. Ott azt írja az ige, hogy szólt ismét az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiaihoz mondván, a 7. hónapban, a hónap első napján ünnepek ünnepe legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. Tehát volt az ünnepek ünnepe, és előtte 10 nappal volt az emlékeztető kürtzengés ünnepe. És meg tegyük fel azt a kérdést is már a témához a vége fele közeledve, hogy most napjainkban, amikor elkezdődött ez a főpapi szolgálat, úgymond, hogy a mai emberek lettek figyelmeztetve, vagy vagyunk figyelmeztetve erre a nagy engesztelési napnak a közeledére, tehát hogy a vizsgálati ítéletre. Itt két dolgot is találhatunk, hogyha jobban, mélyebben elmélyedünk ennek a témának a rejtelmeiben. Kapott a világ egy üzenetet a Bibliából, illetve volt egy gyakorlati megvalósulása is. Volt, amikor elkezdődött a főpapi szolgálat, tehát de előtte volt 10 évvel, akkor lehet ezzel kezdem meg, hogy volt egy gyakorlati figyelmeztetés is, tehát 43-44-re jósolták ezt az időpontot, ezt a szenthely megtisztítását. Az időpont noha jó volt, mert megtörtént, de nem úgy, ahogy ők képzelték el az adventvárok, hanem megtisztítatott nem tűz által a föld, hanem a mennyei templomból a végső bűneltörlés. És 10 nappal előtte volt egy figyelmeztető kürtzengés, pontosabban 1833. november 13-án éjszaka. És milyen érdekes, meg milyen szép is, nem, hogy ott van az Ószövetségben, hogy 10 nappal előtte, és itt is ez a megvalósulási pont, hogy 33. november 13-án, tudjátok, ez a nagy csillaghullás. És ez azért volt különleges, mert itt nagyon sok feljegyzés készült erről a csillaghullásról. Ez nem egy ilyen egyszerű csillaghullás volt. Ez egy olyan esemény volt, amit az egész Földön látni lehetett órákon át. És ez volt az egyik jel, amit megvalósult. Illetve a másik, amit szeretnék felolvasni a Jelenések könyvéből, hogy milyen figyelmeztetést kapott a világ erre az eseményre. Itt szeretnénk felolvasni egy igét, Jelenések könyve 14. fejezet 6.-7. versét olvasom. Azt írja, hogy látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrását. Tehát ez a különleges üzenet, ahogy láthatjuk is a 6. versben úgy hangzik, hogy akinél van az örökkévaló evangélium. Tehát ennek az örömüzenetnek fel kell hangoznia, hogy Jézus meghozta ezt az áldozatot, meghozta ezt a közbenjárói szolgálatot, ez az örökkévaló evangélium, és ennek a része, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát ez a két esemény, ez a két üzenet, úgymond, ez még a mai napig is szól az igaz hívők számára, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Illetve a Jóisten gondoskodott arról is, hogy ennek egy fizikális, egy gyakorlati megvalósulása is legyen. Ez az emlékeztető kürtzengés, ez a nagy csillaghullás, ez tényleg egy olyan esemény volt, amit nem lehetett nem észrevenni. Nagyon érdekes ehhez a témához, hogy milyen források, hogy emberek hogy jegyezték le ezeket. És hát, hogy még az utolsó kérdést azt feltenném, hogy kell-e nekünk is készülnünk akkor, vagy mit is jelent ez a gyakorlati életünkben. Láthatjuk, hogy az események, ha csak vennénk egy papírt, és elővennénk Máté evangéliumát, és néznénk, hogy Jézus miket mondott, és mi valósult meg, és csak így lehetne pipálgatni, nem? Az eseményeket, hogy tényleg itt van, és egyszerre jelentkeznek ezek az események, tehát hogy mennyire közel van ez az időpont. Az Ószövetségben úgy készültek rá, Mózes 3. könyvéből csak megemlítem az igét, azt írja, hogy ünnepek ünnepeznéktek, sanyargassátok meg azért magatokat. Talán ez a sanyargassátok egy kicsit hangozhat úgy 21. századiasabban, hogy alázzátok meg magatokat az Isten előtt. Ez egy önvizsgálati nap volt, ez a nagy engesztelési napon, és tényleg ezen dőlt el az örök sorsuk Isten előtt, hogy eltörli a bűnüket, és részesülhetnek-e vele a való közösségben, vagy sem. Illetve még ez egy kicsit súlyosabban hangozhat ez az ige, ugyanúgy Mózes 3. könyvéből szeretném csak felolvasni. Ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. Talán ez az írtassék ki az ő népe közül nagyon súlyosan hangozhat, vagy lehetne úgy is fogalmazni, hogy töröltessék el a gyülekezetből. És hogy ez miért is olyan fontos, mert Isten a bűnnel együtt nem lakozik, tehát hogy meg kell aláznunk, meg kell a gondolatainkat, a bűneinket Isten elé kell vinnünk most, mert tényleg láthatjuk, ahogy teljesednek be ezek az események, amiket Jézus megjövendőlt. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, itt Jelenések könyvéből, csak hogy tényleg mennyire közel vagyunk, már láthatjuk, hogy megvalósulnak ezek a dolgok, amiket Máté 24. fejezetében olvashatunk, és Jelenések könyve első 3 fejezetét, amit már említettünk, ott van a 7 levél a 7 gyülekezetnek. A 7 levél az 7 korszakot jelent az emberiség történetében. És Jézus már a 4-től kezdve szemlélteti az ő eljövetelét. Azt mondja a 4. gyülekezetnek, a tiatírai gyülekezetnek, hogy tartsátok meg addig, míg eljövök. Tehát itt Jézus már szemléltető, hogy eljön, amíg eljövök. Utána a szárdiszi gyülekezetnek azt mondja, hogy elmegyek hozzád, mint tolvaj, nem tudod, mely órában megyek el. Tehát itt már megjelenik ez a kép, hogy elmegyek hozzád, de nem tudod, hogy mikor. Utána következik a filadelfiai gyülekezet, ott már így történik ez a kijelentés, hogy ímé eljövök hamar. Tehát itt már nagyon hamar. Hamar az egy olyan dolog, ami már tényleg nagyon közeli. És ami a legérdekesebb, a legkülönlegesebb, mit mond ma Jézus a mai gyülekezetnek, a Laodicea gyülekezetnek? Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Jézus, meghoztértünk ezt az áldozatot, ő velünk szeretne együtt közösségben lenni, és azt kéri tőlünk, hogy valljuk meg a mi bűneinket, és hogy beszéljünk erről, ahogy a Jelenések könyve 14. fejezete hangzik, hogy az örökké való evangéliumot láthatjuk, hogy mennyi ember van a világban, és mennyire küzdenek a jelenlegi helyzettel, látják, hogy sok nyomorúságot ők is elkezdenek gondolkodni, és hogy vigyük el ezt az örökké való evangéliumot nekik, hogy van bűnbocsánat, hogy nem az a legnagyobb gond, hogy mi lesz velünk, mert az is fontos, de hogy mi lesz igazán a lelkünkkel, mert a testünk ugye az a földi világhoz tartozik, ami elmúlik, ugye, de hogy mi lesz utána velünk, az talán még fontosabb, és ezt az örömüzenetet, ezt az evangéliumot, hogy tényleg az embereknek át tudjuk adni talán. Erre hívja fel számunkra így a figyelmet, és talán még egy idézetet szeretnék felolvasni a bűnbánattal kapcsolatban, illetve az önvizsgálatnak a fontosságával kapcsolatban, ugyanúgy a nagy küzdelemből, hogy mi nekünk, hogy az örömüzenet hirdetése mellett mit kell még tennünk. Az Úr azt kívánta, hogy még a jelképes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, tehát amíg Jézus közben jár értünk, addig az egész Izrael bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne írtassék, tehát hogy ki ne vetessék az ő népe közül. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az életkönyvében, most, e rövid, ami tényleg rövid kegyelmi idő alatt kell megsanyargatnia, megaláznia a lelkét Isten előtt. És hogy tényleg tartsunk mélységes önvizsgálatot, hogy ne válasszon el minket semmi se Istennek a szeretetétől, mert értsétek jól, a legapróbb bűnök is, hogy ne legyenek ez köztünk és Isten között. Hát ezt kívántam nektek így most elmondani itt a délelőtt folyamán, és kívánom, hogy ez itt az életünkben meg tudjon valósulni, hogy megvizsgáljuk magunkat, illetve hogy tudjuk ezt az örömüzenetet, ezt az egész szolgálatot mélyebben megérteni és átadni az embereknek. Amen. Hálásak vagyunk neked azért, hogy meghoztad értünk ezt az áldozatot. Hálásak vagyunk neked azért, hogy közben jársz értünk. És köszönjük, hogy betekintést adsz nekünk ebbe az egészbe, hogy megérthessük a te szolgálatodat, megérthessük még mélyebben azt, hogy mit is csinálsz pontosan most, és kérlek add azt, hogy mélyen megértsük ezt, hogy tudjunk más embereknek is beszélni róla, hogy te egy élő Isten vagy, aki tevékenykedik az emberért, és látjuk, tapasztaljuk az idők jeleit, látjuk, hogy mennyire közel van a te eljöveteled. Kérlek, segítsd meg a mi lelkünket is. Add, hogy bűnbánó szívvel tudjunk mindig hozzád járulni, és kérlek, add azt, hogy az életkönyvébe be legyen iratva a mi nevünk is. Hálásak vagyunk azért neked, hogy te folyamatosan gondoskodsz rólunk, és szeretsz minket. Jézus Krisztus nevében. Amen.